Zsidókhoz írt levélből fogunk olvasni. Elolvasunk három verset belőle. És ez a zsidókhoz írt levél, ez az üldözött gyülekezetnek íródott. Abban az időszakában, már az első században, amikor hát nem volt, buli volt a kereszténység, de nem volt buli mégsem. Oké, tehát bajba kerültek az emberek, hogyha hittek. Főleg, hogyha azt mondták, hogy Jézus az én Uram, és nem a Cézár. Mi van? Oké, tehát sok bajba kerültek. És ennek a zsidókhoz írt levélnek nem ismerjük a szerzőjét. Vannak tippek, nem megyünk most itt be a kalkulálásba, hogy ki lehetett, mi lehetett. Ismeretlen a szerzője. Egy biztos, hogy Isten szerezte, a Szent Szellem írta, úgyhogy ebben biztos, hogy nem mondunk rosszat. És az a rész, amit mindjárt olvasunk, a 11. fejezetet fogjuk olvasni. Itt a hit hőseiről beszél. A hit hőseiről. Egy csomó nevet megemlít, egy csomó sztorit megemlít az Ószövetségből. És az író összegzi a dolgokat már így a levél vége felé, a 11. fejezetben, mert olyan emberekről beszél, akik nagy hitet fejeztek ki az ő életük során, a történeteikben, a különböző helyzetekben, a történelem során. Jó, úgyhogy olvassuk, és akkor mindjárt majd kommentelem, meg mindenféle. Tehát 11. fejezet, 32. vers. Szükség van-e még további példákra? Oké, tehát itt most egy nagy felsorolás, most átugrunk, mert egy csomó történetet elmondott. Ez általában ez a szüksége van-e még további példákra, ez az a mondat, amikor már a prédikátor befejezi a mondandóját. Tehát, hogy most mit mondhatnék még? Elfogytam. Oké, nincs elég idő, hogy Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profitákról is beszéljük. Tehát egy csomó sztorit elmondott, és még egy csomót el tudna mondani, de már nincs időre. De nem is kell, azt mondja, mert most már lehet, hogy nincs is szükség többre, már meggyőztelek benneteket. És de azért oda fűzi, nekik valóban erős hitük volt, hitük által, ez ma 33. vers, hitük által országokat hódítottak meg, igazságosan uralkodtak, megkapták Isten ígéreteit. Hoppá! Mondom melletted ülőnek, hogy meg fogod kapni az ígéreteket. Mondd csak oda, nyugodtan! Meg fogod kapni Isten ígéreteit, meg fogod kapni. Ez jó, nem? Hogy meg fogjuk kapni. Ha Isten megígérte, meg fogjuk kapni. Meg fogjuk kapni. Azt mondja, bezárták az oroszlánok száját, eloltották a dühöngő tüzet, megmenekültek a kard általi haláltól. Tehát azért ilyen helyzetek voltak akkor. De milyen jó, nem, hogy megmenekültek. Tehát Isten mindig ad egy kimenekedő utat. Mindig nyit egy kimenekedő utat a helyzetekben. Mindig. Persze nem olyan, amilyet akarunk, ugye? De hát ebből itt jön a probléma, hogy nem az az út, meg nem az a mód, meg mi elmondjuk, hogy mire van szükségünk, de Isten tudja, hogy valóban mire van szükségünk, és aztán durciskodunk Istennel, de ő mindig ad kimenekedő utat. És azt mondja, és ez a következő kifejezés, a kulcskifejezésünk az üzenet szempontjából, hogy felerősödtek a gyengeségből. Ez a kulcs kifejezés. Ezt aláhúzhatod, vagy megjegyezheted. Felerősödtek a gyengeségből. Tehát felerősödtek a gyengeségből. Hősökké lettek a csatában, és megfutamították az ellenséges seregeket. Úgyhogy. Mondjátok azt a mellettetek ülőnek. És ez az üzenet címe. Hogy feszülj neki. Feszülj neki. Feszülj neki. Feszülj neki, apukám. Feszülj neki, anyukám. Feszülj neki, drágám. Feszülj. Ne feszülj be, csak feszülj neki. Lazuljál el, nyugi, de feszülj neki. Oké, és ez a címe a mainak, hogy feszülj neki. Úgyhogy Urunk, kérünk áld meg ezt a mai gondolatmenetet. Töltsd meg a te erőddel, életeddel a szívünkbe, és juttasd eszünkbe hozzá azokat a dolgokat, amiknek eszükbe kell jutnia, amitől személyessé teszed a mai üzenetet mindannyiunk számára. Jézus nevében. Amen. Na, úgyhogy ezeken gondolkodva, és a tanítványokon egy kicsit gondolkodva, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa volt számomra, amikor így a tanítványokon gondolkodtam, hogy miután Jézus meghalt, ezek meglepődtek. A tanítványok meglepődtek, mert Jézus meghalt. És mondom, hát mint hogy nem mondta volna el 28.612-ször. Oké, tehát mint hogyha nem is beszélt volna róla, úgy meglepődtek. Pedig Jézus beszélt róla, újra meg újra, és elmondta, ezért születtem, hogy megmentsem az embereket a halálom által. És amikor meghalt, ezek lesokkolódtak. Lesokkolódtak. És azt érteném, hogy szomorúak lettek volna. Az abszolút belefér. Tehát, vagy azt is érteném, hogy mondjuk elszégyellik magukat. De... mert hogy hagyták, hogy Barabást menekítsék ki Jézus helyett. Oké? Tehát, hogy nem fűtötték ott a népet, hogy Jézust, Jézus, ne Barabást, a bűnözőt, tehát Jézus az ártatlan. De az, hogy lesokkod, tehát a sokkot ezt nem értem. Pedig mondta nekik, mikor Jeruzsálembe ment be az utolsó hét. Mondta nekik. Idézte Ézsaiás prófétát is. Ézsaiás is megmondta, akit ismertek. Hogy miket jövendölt, vagy prófétált. Ő is megmondta. És mégis lesokkolt őket. A még durva, az a non plus ultra ennek, hogy az még jobban lesokkolta őket, hogy feltámadt. Tehát az meg már pláne. Tehát azon lepődtek meg a legjobban, hogy Jézus feltámadt. Pedig ezt is előre megmondta. Tehát le fogjátok rombolni 3 nap múlva. Tehát ezért bérelte ki a sírt. Bérleti díjat fizetett. Nem megvásárolta, mert nem vesz valaki sírt, ha tudja, hogy 3 nap múlva már nem használja. Tehát csak kibérelte. Oké, tehát... de sokkolta őket. Azt látták, hogy nincs ott a test, de majd jövő héten beszélünk erről, hogy Péter és János szemszögéből hogyan nézett ki a sztori, a két elmondás. Nincs két ugyanolyan felfogása, nézőpontja az embernek, és hogy fogják föl az Istennel való kapcsolatot, és ezt fogjuk majd jövőtől megnézni, hogy látták ők az üres sírt. Na, de vissza a maihoz, hogy sokkolta őket, nem volt ott a test, teljesen lesokkolta, tehát, és mondhatták volna, hát valószínű felkelt, vagy mit tudom én, tehát, hi, de jó, ez igazat mondott, ez tényleg meghalt, és tényleg feltámadt. Fú, ez tényleg igaz, hogy ő a megváltó. Aki a hatalom, aki a dicsőség, aki minden hatalom ezen a földön. Ő a feltámadás, és ezért, ja, és hát tényleg, hát Lázárral is ezt mutatta be, hogy negyedik napon támasztotta föl, nem már első, második, harmadik, a negyedik napon. Hát tényleg. És ezt mondták, ezt reagálták, mikor meglátták a testet, de hogy? Ért azt mondták, biztos ellopták. Komolyan. Na, úgyhogy az egyik tanulság ebből nekem az, hogy sokszor nem tudunk felkészülni arra, hogy mi történik. Sőt, legtöbbször. Tehát amik történnek velünk, azokra igazából nem tudunk előre felkészülni. Látod, ők ott voltak 3,5 évig Jézussal, és még mondta is nekik, és amikor megjött a mondás próbája, akkor se kép, se hang. És tényleg, sokszor nem tudunk felkészülni azokra a dolgokra, amik történnek velünk. Sokszor jobban látjuk akkor a helyzetet, amikor már kijöttünk belőle. Jóval. Ja. Úgyhogy ezért nem lehet igazán, most a könyves asztal ellen beszélek, de nem tud az ember egy szülőségre felkészülni könyvek által, nem tud jó feleség, jó férj lenni könyvek által. Tehát nem lehet előre felkészülni. Lehet ismeretet szerezni, tudást szerezni, de nem tudunk felkészülni teljesen előre a dolgokra. Na, úgyhogy Jézus az egész idejét arra azzal töltötte a tanítványokkal, hogy felkészítse őket. Felkészítse őket arra, amiért ő jött, hogy aztán azt fejezzék be. Ő azért jött, hogy megváltsa az emberiséget a halála által, a kereszt halála által. Ezt megtette, készítette őket 3,5 évig, és ez a galéria ez meg meglepődött. Na most, jó pár évtizeddel később tartunk, ahogy így olvassuk a zsidó levelet. Oké? Tehát egy jó pár évtized eltelt azóta. Azóta az emberek már meghalnak a hitükért. Nem bambulnak, nem sokkolódnak, hogy meghalt Jézus, vagy üres a sír, vagy mi történt vele, hanem ha elolvasod a 11. fejezetet a zsidó levélben, azt is fogod olvasni, hogy embereket ketté fűrészeltek a hitükért. Oké? Tehát szórakoztak a keresztényekkel. A római utat lámpásokkal rakták végig. Szurokkal leöntött, keresztre feszített emberekkel. És meggyújtották, azok keresztények voltak. Az világított az úton. Tehát ezt csinálták. És ebben az időszakban íródott bátorításképpen ez a zsidókhoz írt levél. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, amiket itt leír, és amiket majd megnézünk. Mert az a bátorítás az írónak, hogy kitartás, hogy menj előre, hogy ne add fel, folytassátok. És néha szükségünk van arra, hogy ott legyen valaki mellettünk, aki azt mondja, hogy ne add fel. Aki ott noszogat minket, hogy hé, meg tudod csinálni. Kemény vagy, mint a Vidia. Meg tudod csinálni, kitartás, folytasd tovább, ne add fel. Tehát valaki, aki azt mondja, hogy értem én, hogy nehéz időszakon mész keresztül. Értem én azt, hogy le vagy merülve, vagy úgy érzed, hogy nincs szerencséd, vagy nem szeretnek, vagy minden ellened dolgozik, de hidd el, hogy több van benned, mint amit most látsz. És több van benned, és erről beszél a zsidó levélírója, hogy több van benned, mint amit most látsz ebben a helyzetben. Több erőd van. Úgyhogy menj előre. Kitartás, menj előre. És hallaniuk kellett ezt. Hallaniuk kellett. Mert sokaktól elvették azt, amiük volt. Tulajdonukat, szabadságukat, börtönbe zárták őket, és említettem. Tehát meg kellett halniuk a hitükért. Úgy tekintettek rájuk a keresztényekre, mint a judaizmusnak egy szektája. Ezek megőrültek. Valaki ezt beszélnek, meg énekelnek, akik nem is látnak, úrnak szólítják a császár helyett, meg minden. Tehát idióta, mániákus, fanatikusok. Oké, és bántották őket. Úgyhogy ez az író, ezekhez beszél. Ezek az emberek, akikhez írta azt a levelet, ezek a templom mintában nevelkedtek föl. Hogyha itt voltál az előző üzenetsorozat, akkor tudod, hogy miről szól ez. Tehát templom minta, tehát a régi vallásos dolgok. Ez volt bennük. És az első fejezettől a 10. fejezetig, ha olvasod a zsidó levelet, akkor olvashatsz erről az újról. A vadi újról, amiről szólt a sorozat is. Hogy Jézus mennyi teljesen új. Jézus egy új, nem olyan, mint a régi. És bátorítja őket, elmondja nekik a zsidó levél írója, hogy igen, eddig állatáldozatokat mutattatok be évente, és ez fontos volt, töttörö, de most van egy megölt bárány, aki egyszer, és mindenkorra kiengesztelte Istent. Úgyhogy gyerünk, menjetek tovább. Van miért, megvan az alapja. Oké? De tudom, hogy, és szerintem ebben egyetértünk mindannyian, hogy amikor valami új jön be az életünkbe, az mindig egy kicsit, vagy nagyon, instabillá tesz. Igaz? Kizökkent a kerékvágásból, kizökkent a kiépített kis rendszerünkből, a biztonsági zónáinkból, amikor egy új dolog jön. És itt is egy új dolog jött számukra a keresztényeknek. A régi templom mint, és jött a vadi új, Jézus útja. És ők is Tehát instabilak lettek. Úgyhogy az író megnyomja ezeket a kifejezéseket, például ez jelenet találkoztatok, hogy versenyt futtok. Tehát beszél erről, hogy versenyt futtok. Tehát beszél ilyenekről, hogyha valaki kimozdul a helyéről, vagy valami kimozdul a helyéről, akkor azt vissza kell tenni a helyére. Győződjetek meg róla, hogy visszarakjátok a helyére. Győződjetek meg róla, hogy visszaerősítetek a helyére. Úgyhogy gyerünk, kitartás. És aztán konkrét személyeket felsorol itt a 11. fejezetben, akiket úgy hív egyébként, hogy a bizonyság fellege, ezt a kifejezést használja a Károli fordítás, hogy a bizonyság fellege vesz bennünket körül, akik mint egy leláton néznek minket, akik még az ott vagyunk az élet pályáján, ők már nincsenek, ők már úgymond letették a lantot, ők az Úrral vannak, de egy bizonyságot hagytak számunkra, és ők nézik azt, hogy mi itt még mit és hogyan teszünk itt a Földön. És erről beszél ezek a nevek, akiket felolvastunk meg, akik még ott vannak ebben a 11. fejezetben. És arról beszél, hogy hogyan találhatunk embereket magunk mellett is. Akik támogathatnak bennünket, akik erőt adhatnak, akik támogatást adhatnak. Vannak a régiek, akik ezen keresztül mentek, de vannak ma is emberek, akik sok mindenen keresztül mentek, és támogathatnak bennünket. És erre bátorít. Erre bátorít. Ja, úgyhogy néha csak el kell jönnöd a gyülekezetbe egy dolog miatt, hogy emlékeztetve legyél arra, hogy nem vagy egyedül. Semmi több. Csak annyi most, hogy csak tudsz, nem vagy egyedül. Hogy itt vagyunk. Hogy veled vagyunk. És akkor sorolja a hit embereit, és bedob neveket, akik példák voltak kitartásban, mindenféle jó döntésben. Mert ezek kellenek. Egy új gyülekezethez kellenek ezek a dolgok. És mit tudom én, tehát most én itt kiírtam nektek a jegyzetetekbe, és van 5 név. És azt mondom, az első az Dávid. A pásztorból lett király. A pásztor fiúból lett király. Tehát nem a lelki pásztorból lett király, hanem a pásztor fiúból lett király. Tehát példa. Példa, ahogy Isten felerősítette Dávidot, mert ez a Dávid gyerek, ez ránézésre gyenge gyerek volt, de hatalmas példa, mert a családja utolsóként gondolkodott vele. Annyira, hogy Sámuel, mikor Isten utasítására Sámuel jött a családjához, mert Isten azt mondta, hogy az ő családjából lesz kiválasztva a következő király, őt be se hívták a válogatóra. Két, tehát X-faktor válogatás volt, mindenki fölléphetett valamivel, és Sámuel szavazott. Őt be se hívták. Hát ő alkalmatlan. Ő kis, tudjátok, a kis vöröshajú, szeplős, gyenge, fehérbőrű, napraérzékeny gyerek, aki hagy kóbászoljon kinn a pusztába a barikákkal. Ennyi. Tehát tényleg nem gondoltak rá. Abszolút nem gondoltak rá. És mi történt? Paritjával nyírta ki az óriást, Góliátot. Tehát gyengeségből felerősödött, pedig kételkedtek benne. Oké, tehát Sámuel le akarta beszélni, ez feleslegeset. Ha valaki ott van, ott lett volna ebben a helyzetben, szóval senki nem fogadott volna Dávidra. És legyőzte az óriást. Okay. És most, amikor ezt olvassák ezek a hívők, ott ebben a helyzetben, az üldöztetésben, küzdenek a sodrás ellen, mennek a sodrás ellen, ugye? Akár az életükkel is fizetnek a sodrás ellen való menetelben. Felhozza ezt a nevet, hogy Dávid, aki szintén a sodrás ellen ment, mert mindenki másképp gondolkodott felőle, de Isten nem. És aztán beugrik az olvasóknak, hogy hát igen, Dávid, akivel senki nem gondolkodott, de legyőzte az óriást paritjával. És figyelj, Néha menned kell előre. Úgy, hogy mindegy, hogy mi van a kezedben. Csak menni kell előre. Nem arra várni, hogy majd ha ez lesz, majd az lesz, majd az lesz, majd amaz lesz. Nem tudom csinálni, mert ez nincs, mert az nincs, mert amaz nincs. Hanem menni kell előre, nem számít, hogy mi van a kezedben. Csak mész azzal, amit van. Csak mész azzal, amit van. És nem hagyhatod, hogy az az érzés, hogy gyenge vagyok, hogy béna vagyok, hogy nem. Nem hagyhatod, hogy ez megakadályozzon. Ne hagyd. Nem cselekedj erősen. Még az is lehet, néha vagyok így, hogy még az is lehet, hogy megjátszom magam, amíg nem sikerül. Tehát megjátszom az erőset is, amíg nem sikerül. Néha az ember úgy van már, amikor dolgokban így túl van feszülve. Ja. De mondd bátran a félelem pofájába, hogy nem. Én nem megyek sehová. Hagyjál békén, félelem. És ezt tette Dávid is. És így tudta megölni az óriást. A gyengeségből felerősödött. Aztán itt van egy másik, a Sámuel. Ő volt ez a prófét, aki felkente Dávidot királlyá. És Sámuel egy születési csoda volt, mert az anyukája meddő volt. És károsztatták is érte az anyukáját. Tehát abban az időben, ha valaki meddő volt, akkor mindenfélével megvár. Bűnben van, nincs rendben az élete, biztos Isten azért bünteti ezzel, hogy nem szülhet gyereket. Az áldásnak az áldott életnek a gyümölcse volt, hogy van gyereked, meg ez, meg az, meg amaz. Úgyhogy károsztatták is rendesen. De ő oda ment Istenhez, és kikövetelte a gyereket. Kikövetelte. És figyelj, néha mindenkinek el kell utasítania bennünket, ahhoz, hogy oda menjünk Istenhez. Van, hogy igenis mindenkinek el kell utasítania körülöttünk bennünket. Hogy végre rákényszerüljünk arra, hogy oda menjünk Istenhez. Bizony megtörténik ez. Megtörtént az anyukájával, Annával, és megtörténik ez velünk is. És igen, sokszor kudarcot kell megtapasztaljunk elsőre, vagy másodikra, vagy harmadikra. Csak azért, hogy Istentől függjünk, és ne azon a dolog felől, amire annyira vágyunk. Úgyhogy mikor megszületett Sámuel, anyukája elvitte a templomba, ahol Éli volt a főpap, aki az egy külön történet, káosz volt, Éli is, meg a gyerekei is, ők így egy csapatban szolgáltak, és nagyon rossz sáfárai voltak annak a szolgálatnak, amit kaptak Istentől. Esett szét az egész rendszer, úgyhogy egy ilyen megújulásra volt szükség, és Sámuel lett felemelve Isten által, aki megkapta azt a tekintélyt, hogy ezt a széthullott rendszert és nemzetet a helyére rakja, és megszabadítsa. Oké? Úgyhogy milyen jó az a kép? Tehát olvassák ezek az üldözött keresztények ott az első században, és sorolja az író, hogy Dávid, aki a gyengeségből felerősödött, a pásztorból lett király. Olvassák, hogy Sámuel, nekik beugrik a sztori. Ó, már értem, hogy miért írja, hogy Sámuel. Most már értem. Mert Isten képes arra, hogy egy meddő helyzetből egy ország megszabadítója legyen valaki. A gyengeségből felerősödött. De aztán ott van a felsorolásban még más is. Ott van Gedeon. És ez az az időszak, amiről beszéltek, felsorol három nevet. Gedeon, Jefte és Bárák. És ők Izrael bírái voltak, egy kis ismertető, hogy mit jelent ez, hogy Izrael bírái voltak. Tehát amikor bejöttek az ígéret föld, kiszabadultak Egyiptomból a rabszolgaságból, vándoroltak a pusztában 40 évet, és aztán Mózes vezetésével, és aztán Józsué vezetésével bementek a megígért földre, meghódították azt, nem tudom hány év volt az, az sem volt kevés, és aztán nem király vezette őket, meg nem egy Józsué vagy valaki egy vezető, hanem mindig voltak időszakok. Mert ott azon a területen az ígéret fényén rengeteg nép élt, éltek ott filiszteusok, ammoniták, meg mit tudom én milyen titák, tuták, pupák, emberek, népek, és a zsidók hajlamosak voltak átvenni a másiknak a vallását. Isten azt mondta, hogy ne keverjétek a dolgokat másokkal, ők meg mindig keverték, és aztán ott találták magukat, hogy nem az ő szabadító istenüket imádták, hanem mindenféle idegen isteneket, olyanokat, akiknek akár még gyerekáldozatokat is bemutattak. Úgyhogy mindig káosz lett. Tehát ez nem csak nem csak furcsák lettek a úgymond a vallásos életükben, hanem az egész a társadalmi életükre, mindenre, a családjákra, mindenen nyomot hagyott. Úgyhogy szükségük volt egy szabadítóra. És Isten mindig bírákat emelt föl, fölemelt egy szemét, tekintélyt adott neki, és ez a bíra szabadította meg az ellenséges népet, és állította helyre szellemileg is a zsidó népet. Oké, és ez a felsorolás, amit most jön, ez a három ember, ezek ilyen bírák, csak példák. De miért hozza föl Isten őket? És akkor itt van a Gedeon. És értem, hogy miért hozza föl az író Gedeont. Azért, mert ez egy nyámnyila fickó volt. Nyámnyila fickó volt. Búzát csépelt a malomban, elbújt a filiszteusok elől, éjjel merészkedett ki, csak nem mert a szemükbe nézni, hagyta, hogy elnyomja őket a filiszteus nép, de Isten harcosnak hívta előtt. És Isten kimunkálta az életében, hogy egy nyámnyilából egy harcos legyen. Oké? Látod? Isten sokszor ellentmond annak, amit te gondolsz magadról. Ő másképp gondolkodik rólad. Ellentmond annak, ahogy te látod magadat. Gedeon nyámnyilának gondolta magát, Isten egy harcosnak látta őt. És Isten sokszor emlékeztet az elhívásodra. És lehet, hogy nem is érted a jelen állapotodban, hogy mi ez, de nem én vagyok. De érzed, hogy valamit ott pendít Isten a szívedben. És ez, ahogy Isten gondolkodik rólad. És igen, lehet, hogy ezt ellene mond annak, ahogy te gondolkodsz magadról. De ezt tette Gedeonnal is. Úgyhogy Gedeonnak nem volt más választása. Mennie kellett. És Isten használta őt. Ha elolvassátok, ez Bírák könyvében van. Tehát ő a legkisebbnek, a legbénábbnak, a legügyetlenebbnek, a leggyengébbnek gondolta magát. És Isten ennek ellenére használta őt, és győzelmet szerzett rajta keresztül. Hihetetlen. Úgyhogy, ha egy üldözött első századi csoportnak bátorítást akarsz írni, akkor említsd meg Gedeont. És ezért tette bele Gedeont. Oké, tehát ha egy gyengeségből felerősödött embert akarsz mutatni, és az ő történetet akarod, akkor ne hagyd ki Gedeont. És ezért tette be. Úgyhogy értem, a gyengéből erős lett. Padló alatt kezdte, és jóval fölötte végezte. A gyengéből erős lett. Aztán akiről a legkevesebbet hallottál szerintem, az Jefté. Jefté. Elég furcsa volt, de meg volt az oka. Az anyukája prostituált volt. És igazából nem tudták, hogy ki az apja. Amikor megkérdezték, hogy ki az apád, szerintem az egész várost föl lehetett volna sorolni, mert senki nem tudta. Tehát lehetett volna találgatni. És pont ezért a testvérei, vagy akit véltek, hát igen, tehát a testvérei, vagy féltestvérei elzavarták otthonról Jeftét. És hogyha olvasod ezt a részt, az ő sztoriát nem annyira hosszú, egy 5-10 percet el tud olvasni Bírák könyvében. Tehát elmenekült a városból. És azt mondja, hogy törvényen kívüli csavargók gyűltek köré. Oké? Tehát kimenekült a városból, és törvényen kívüli csavargók. Tehát senkik, a senkik gyűltek köré. Huligányok. Nem én mondom, a Biblia. Tehát törvényen kívüli csavargok gyűltek köré. Tehát Isten az értéktelen környezetből felemelte, kiemelte, és szabadítóvá tette. Értem már, miért rakta bele a felsorolásba Jeftét. Mert hihetetlen hátránnyal indult, de mégis szabadított. Szabadítóvá változtatta őt, és használta őt Isten. Persze hozott rossz döntéseket. Ha olvasod a sztorit, látni fogod, hogy hozott rossz döntéseket. De ez megtörténik, amikor valaki egy komplikált háttérből jön, ő hozni fog rossz döntéseket. Aki matt, szép, gyönyörűséges, biztonságos környezetben nevelkedik föl, ő automatikusan kevesebb rossz döntést fog hozni. De aki egy komplikált háttérből jön, ő fog rossz döntéseket hozni. Mert nem tanult meg még úgy döntéseket hozni. És ez természetes. De Isten használta őt ennek ellenére. Úgyhogy értem, hogy miért tette bele. És akkor itt van a következő Bárák. Nem a Barack Obama, nem a Bárák, jó? Tehát, ő Debórával volt párban. Bárák volt az a fickó, tehát Debóra, nem Zsebóra. Jó? Nem Zsebóra. Debóra. Náthások mondják, hogy Debóra. A Zsebóra. Tehát ő egy olyan típusú fickó volt, az asszony szoknyája mögé bújok típus. Oké? Tehát megyünk, ha mész, drágám. Oké? Tehát azt csináljuk, amit mondasz, drágám, ha te is jössz. És Isten mindezek ellenére győzelmet adott neki. Két, a gyengeségből felerősödött. Tehát ez a Bárák, ez egy olyan fickó, aki, tehát ilyen, mit mondjak, tehát aki ilyen nagyon vonakodó, nem kezdeményező, mint Mózes. Mózes sem akarta vezetni a zsidó népet. Az is 28 ezer kifogás mondott, hogy miért ne ő. Annyira, hogy már Isten is haragra gerjedt. Azt mondja, tehát ideges lett. Olvasd el, az a Mózes második könyve első pár fejezetében ott van ez a beszélgetés Isten és Mózes között. Már fölkapta a vizet az Úr is. Na, úgyhogy tehát ilyen volt ez a Bárák is, de Isten a vonakodásod ellenére is tud téged használni. Milyen jó ez, nem? Tehát gyengeségből felerősödtek. Nem kell mindent tökéletesen is jól csinálni. Isten tud bennünket használni. Na most a következő név az, amivel nem tudok dülőre jutni. Mert ezek még oké. Megvan a sztoria, így végig is néztük, abszolút egyöntetően rábólintok, hogy igen, így van, hát tökéletes példa ennek, hogy a gyengeségből felerősödött. De itt van ez a Sámson gyerek. És őről akarok aztán most a végéig beszélni. Sámsonról. Hogy ezt én nem értem. Vagy nem értettem. Hogy miért hozza fel Sámsont. Tehát csak hasra esek rajta. Ha kimondom azt a nevet, hogy Sámson, mi jut róla eszetekbe? Még egyszer? Delila, erő, haj, bölcsesség. Az a Salamon volt. De Delila abszolút, haj, erő, tehát nem a gyengeség jut róla eszünkbe, nem? Abszolút nem a gyengeség. Egy olyan karakter, hogy ha valaki már elment életébe egyszer templom mellett, akkor tud erről az emberről. Tehát egy híres ember a bibliai történetekből, a Sámson, ugye? Tehát az erőnek a jelképe. Akkor most miről beszélünk? Tehát az erős ember, akit törbe csaltak a fodrásznál. Ez a sztori. Jó kiszúrtak vele. Tehát ennyi. Oké, ő erős volt. És gyenge lett. Akkor miért rakja bele ebbe a nyamvat felsorolásba? Oké, és ezért botlottam ezen meg. Hogy most akkor mi van? Tehát a... Ja. Úgyhogy Tehát egy kicsit arról, hogy milyen erős volt. Tehát tényleg erős volt, egy erős fickó volt, nagyon erős volt. Egyszer egy oroszlán támadt rá. Csak képzeld el, hogy amikor te a kamrában egy kisegére találkozol, milyen műsort rendezel. Sámson oroszlánnal találkozott, jó? Tehát... Ugrott már kezemre egér, mikor nyúkáltam a kint Baltimore-ba a cipők között, és egyszer akkor átugrottam az ágyba, hogy halált megvető bátorsággal. Drágám, maradj ott! Megmentelek! Sámson oroszlánnal találkozott. Mit csinált? Ketté tépte. Erős volt. Ő így reagált. Én beugrottam az ágyba, Sámson meg oroszlánnal találkozott, és ketté tépte. Aztán, másik sztori. Elveszített egy fogadás, és 30 ruhát kellett volna adnia. Hát az volt a fizetség fogadásban. És tudod, az ember elmegy a hádába, azt megveszi. A 2-5-30 ruha olcsón, lemarkolja, megy a fashion day-re, ingyen megkapja. Ő mit csinált? Keresett 30 filiszteust, kinyírta őket, elvette a ruháikat, és úgy azt a ruhát adta oda. Megoldotta. Tehát ilyen volt Sámson, erős volt, és képes volt megtenni. Tehát ennyire. Tehát azt látom, hogy mindent brutális erővel oldott meg. Ja. Tehát egyszer a sajátjai, ugye a zsidók, a judabeliek elégedetlenek voltak vele, és a döntése, úgyhogy elkapták, megkötözték, és odaadták a filiszteusoknak. Oda dobták. Úgyhogy mit csinált ő? Tehát a filiszteusoktól kellett volna Sámsonnak megszabadítani Izraelt, az övéi meg oda dobták összekötözve a filiszteusok. Na mindegy. Nem adta fel. A dicséretére válik. Nem adta fel a dolgot. És egyébként ez egy tök jó tanulság. Tehát biztos ti is vagytok úgy helyzetekben, hogy ha tudom, hogy Isten velem van, akkor nekem ugrálhat itt bárki. Akkor is menni fogok előre. És csinálni fogom. Ha tudom, hogy Isten velem van. Lehet engem lekötözni, megkötözni, bántani, de ha tudom, hogy Isten velem van ebben, akkor menni fogok előre. És így volt ő is. Úgyhogy miután kiszabadította magát, keresett valami fegyvert, és egy szamár állkapocs csontot talált, és felvette, és elkezdte használni, és 1000 filiszteust ölt meg vele. 1000 filiszteust ölt meg egy állkapocs csonttal. Egyedül. Erős volt. Ő nagyon erős volt. Úgyhogy ő erősen kezdte. Csodás születése volt. Tehát tényleg csoda volt az, hogy megszületett. Neki is az anyukája meddő volt. De gyenge lett. Úgyhogy miért rakta bele az író? Miért rakta bele a Szent Szellem Sámsont? Ugye? Tehát mikor tök szánalmas a sztorinak a vége. Pedig igazából annyi erő és lehetőség lett volna. Tehát ő az a felsorolásban, ő az a fickó, aki azt mondja, hogy na, ez az. Na, ő szabadító. Ő alkalmas, ő erő. És láttál már valakit életedben úgy, hogy fú, ebben az emberben sokkal több van, mint amit ő gondol magáról, vagy ami van. Voltál már így emberekkel? Lehet, hogy volt valaki veled kapcsolatban így, hogy fú, Gabikám, sokkal több van benned, mint amit most csinálsz, vagy ahogy több van benned. Több van benned. Több erőd van. Erősebb vagy, mint gondolnád. Ja. És azt mondja, hogy 20 évig vadult, és erőlködött. 20 évig. 20 évig azon kellett volna fáradozni, hogy a filiszteusoktól megszabadítsa őket, de 20 éven keresztül vadult, erőlködött. Egyébként ez általában ez a vadulás és erőlködés, ez kéz a kézben jár, amikor valaki így éli az életét, és ott találja magát egy filiszteus nő ölében. 20 év után. Ott csücsül, odahajtja a fejét az ölébe. És nem tudom elmondani az egész sztorit, de egy verset azért nézzünk meg. Nem tudom, hogy ezt kiraktam-e, nincs kint. Akkor elolvasom nektek. Bírák 16-19. Azt mondja, ezután Delila elaltatta Sámsont az ölében, majd intett egy filiszteusnak, aki lenyírta az alvó férfi 7 hajfonatát. Nem lett volna ezzel semmi, ha nem tettek volna. Tehát még egyszer, ezután Delila elaltatta Sámsont az ölében, majd intett egy filiszteusnak, aki lenyírta az alvó férfi 7 hajfonatát. Tehát kopcsi lett. Kopcsi lett. A probléma itt az volt, hogy volt egy nazír esküje. Az anyukája egy nazír esküt kötött az úrral, egy elkötelezettséget, hogy 3 dolgot nem fog tenni. Ha meddőségemben adsz nekem gyereket, én neked adom ezt a gyereket, neked szánom, és esküt tett, egy nazír esküt, amiben az volt, hogy no pia, tehát nem iszik alkoholt, nem érintkezik semmilyen halottal, tehát se holt állattal, se holt személlyel, tehát nem ér hozzá, és a harmadik pedig, hogy nem vágatja le a haját. Mint az NDK focista. Ugye? De azért szépen nyírva van, csak csúnya. Úgyhogy, és ez volt az eskü, és ez probléma volt, mert az első 2 már itt a Delila ölében már megtette. Ivott is, lerészegedett a filiszteusokkal, és aztán az oroszlánt is ketté tépte, sőt, mézet evett belőle utána, amikor újra arra járt. Tehát hozzáért, megszegte az esküjét. Már csak egy utolsó cérneszál volt, hogy nem vágja le a haját is. Azt mondja, ekkor Sámsont valóban elhagyta az ereje. Oké, tehát aki lenyírta az alvó férfi 7 hajfonatát, és akkor Sámsont valóban elhagyta az ereje. És lehet, hogy úgy érzed magad most, hogy elhagyott az erőd. Lehet, hogy egy olyan időszakban vagy, hogy gyenge vagy. Gyenge vagyok. Lehet, hogy szembesülsz azzal, hogy már nem tudod azt csinálni, amit régen csináltál. Te sem vagy már a régi. Előjött a lumbágó, vagy a mit tudom én micsoda. Már nem a régi. Nem a régi. Vagy lehet, hogy már nem tudsz az lenni, aki régen voltál. Lehet. Tehát elhagyta az ereje. És emlékszem, még ifjú titán koromban, a 15 és 20 éves korom között erőemeltem, és ott 3 gyakorlatot csináltunk ezerrel, a fekvenyomást, ezek voltak a versenyszámok, fekvenyomás, guggolás és felhúzás. És nekem mindig probléma, ott derült ki, hogy problémám van a karommal, nem tudom kiegyenesíteni, ennyi a max. Tehát próbálták gyűrni, csavarni, csontkovács, bár lógtam én 10 percig fölkötözve, hogy talán mert ki kell nyújtani, és akkor ki, de nem hajlik az ízületem miatt. De ezért nekem ez egy gyenge pontom is. És egy csomószor volt az, hogy olyan súly, amivel szériáztam, ami azt jelenti, hogy többször kinyomom, alá feküdtem a súly alá, és egyszer nem bírtam kinyomni. Hát mondom, Delila, hol vagy? Elment az erőm. Hogy mi van? És aztán mondták, hogy nem elhagyott az erő, hanem sérülés az oka. De nem olyan sérülés, hogy most le vagyok sérülve, és akkor nagyon fáj, de én azért erőltetem, hanem elég csak annyi, hogy nincs, elveszíted a stabilitásodat. És amikor nem bírja az a könyök, pedig nem fáj, de nincs meg a stabilitás, akkor nem az erőt hagyott el, csak nincs stabilitás. Megvan az erőd, hogy azt ki tud nyomni, de nincs stabilitás, és nem tudod kinyomni. És nem tudod megcsinálni. És itt van Sámson, aki egy instabil ember volt, egy instabil nemzetben. Tehát tökéletes párosítás a kudarcra. Oké? Tehát... És egyébként tudjuk azt, hogyha valahol fáj, ez milyen hatással van az egész testre, igaz? Tehát ez legyen derék, ez legyen térd, valamilyen ízület, vagy bármit. Tehát hatással van. Nem csak az fáj, hanem például, ha nekem fáj az egyik oldalon a derekam, akkor utána meg fog fájdani a másik oldal, és úgy beáll az egész, és aztán ide átjön fölőre, mert elkezd a test korrigálni, és dolgozni a helyet az izom helyett, és szépen átmegy a fájdalom, végighalad azokon a részeken. Tehát hatással van. Úgyhogy csak azt akarom mondani, hogy néhányan erősebbek vagytok, mint gondolnátok. Oké, ez az üzenet. Hogy erősebbek vagytok, mint gondolnátok. És hogyha végre stabilizálódnál bizonyos területeken, amit lehet, hogy tagadsz, lehet, hogy nem nézel vele szembe, vagyis tagadod, vagy rejtegeted, vagyis tagadod, de ha stabilizálódnál azokon a területeken, ahol sérültél, vagy sérült vagy, akkor több erőt láthatnál az életedben felszabadulni. Bizony. Olyan dolgokat láthatnál, amiket soha azelőtt. Úgyhogy itt az idő arra, hogy stabilizálódj. Oké, Izrael nemzete instabil volt. Megvolt az erejük, nem voltak gyengék, ígéretük volt, Isten ott állt a hátuk mögött. De instabilok voltak. Szolgálták egy kicsit Istent, aztán elhagyták. És önmagukat szolgálták. Önmagukat követték. Követték egy kicsit Istent, és aztán idegen isteneket követtek. Tehát nem, erőt nem vesztettek. Csak instabillá váltak. És azt akarom neked mondani, hogy, és ezért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy nem vagy gyenge. Nem vagy gyenge. Nem. Nem vesztettél erőt. Erős vagy. Erős vagy. Erős vagy, mint a bika. Mint a bika. Tudom, lehet, hogy ez nem olyan jó bátorítás a lányoknak. Erős vagy, drágám, mint a bika. De egy dolgot kell tegyél. Erős vagy. Hogy nyerd vissza a stabilitásod. Nyerd vissza a stabilitásod. Mert jönnek az életben dolgok, amik elveszik a stabilitást. És a stabilitás gyógyítására van egy olyan eszköz, hogy stabilitás labda. Hallottatok már róla? Stabilitás labda. Ez ilyen vastag gumiból készült, amivel csinálják a gerinctornát is. Ülésre. Tehát, ha stabilitást javító eszközön gondolkodnék, akkor azt mondom, hogy egy kocka, vagy valami háromlábú valami, ugye a legstabilabb állvány, de nem egy labda, egy göbbői labda, ami izeg mozog, még folyamatosan mozog alattad. De amit tesz, az az, hogy instabil helyzetet hoz létre alattad, hogy te a testeddel tudjál korrigálni és megerősödni ahhoz, hogy stabil tudjál lenni. És Isten is ezt teszi. Sokszor instabil helyzetet csinál alattad, hogy aztán ott fölül a dolgok erősödjenek benned, a meggyőződések erősödjenek benned, döntések megerősödjenek. De instabil helyzetek mozgatnak alul téged. De csak azért, hogy erősödj, hogy stabilá válj, hogy aztán még több erő szabaduljon fel az életedben. Hihetetlen. Hihetetlen. Úgyhogy ez az üzenet azoknak szól, kérem szépen, akik instabil helyzetben vannak. Jó, úgyhogy vedd magadra, ha ebben vagy. Isten próbálja megerősíteni a hitedet. Az, hogy instabil helyzetben vagy, Isten erősíti a hitedet. Isten növekedést akar adni. Azért vagyok itt, hogy ezt kihirdessem neked. Isten növekedést akar adni neked. Növekedést. Olyan hitet akar adni neked, ami nem rendül meg, amikor vihar jön. Amikor földrengés jön. Érted ezt? Egy olyan hitet akar neked adni, ami horgonyod a viharban. És megtart. Még akkor is, amikor a hullámok csapnak össze-vissza. Kapsz valamit, az instabil helyzetekben kapsz valamit, amin megállhatsz. Úgyhogy az erő és a stabilitás között kapcsolat van. Szoros kapcsolat van. És néhányan sokkal erősebbek vagytok, mint amit láttok magatokon. Sokkal erősebbek. Sőt, sokkal erősebbek vagytok, mint amit az ellenség próbál láttatni rajtatok. És veletek elhitetni. Sokkal erősebbek. Aj, annyira gyenge vagyok. Nem vagyok apának való. Nem vagyok jó feleség. Igen, ezt akarja elhitetni. Ezt akarja elhitetni az ellenség. De abszolút megvan az erőt hozzá. Nem vagy gyenge apán. Nem vagy apának való vagy. Anyának való vagy. Férnek való vagy. Vezetőnek való vagy. Változást hozónak való vagy. Megvan az erőt hozzá. És egyébként... Igen, lehet, hogy valaki gyenge apának gondolja magát. Vagy nem vagyok apának való. Mert egy instabil környezetben nőtt föl, ahol nem találkozott stabil apával. Igen, lehet. De stabilizálódni kell. Stabilizálódni. És Isten segít ebben. Oké? A nemzetünk, a magyar nemzet az erős nemzet. De instabil. Van erő a magyarokban. És abszolút pozitív vagyok a magyarokkal kapcsolatban. Csak instabilak. És ez hatással van. Egy instabil, tehát egy erős nép, ami instabil, az veszélyes. Ez veszélyes. Úgyhogy Sámson nem vesztette el az elejét. És nem egyik pillanatra másikra történt. Apránként hozott rossz döntéseket. És... Oké, úgyhogy... Gyorsan, a jegyzet másik fele, bár időben nem a másik fele lesz. De öt terület az életben, ahol lecsekkolhatjuk magunkat, hogy stabilak vagyunk-e, öt fontos terület. Két az élet öt oszlopa. Az oszlop az a stabilitást hozza egy épületnek. Ezek a mi kis egyensúly gyakorlataink, jó? Az első, az érzelem. Tehát ha stabilitás gondok vannak, akkor erősítheted ezt a részt. Stabil-e az érzelemvilág? Vagy mit kezd el? Egyébként jövő hét pénteken fogunk erről beszélni, a péntekesti frászon. Mit jelent az, hogy őszinte érzelmeink vannak? Hogy nem, hogy normális az, hogyha fáj valami, hogy normális az, ha bánatom van, nem kell kimutatnom a... nem tudom milyen nagy hitet mindenkinek, és valahogy előadnom magam, hanem vállalhatom. Ja. Na mindegy, tehát érzelmi stabilitás, stabilak vagyunk-e? Persze lehet, hogy nem téged kéne megkérdezni, hanem a gyerekedet. Vagy a főnöködet. Vagy érzelmileg stabil vagy. Ők lehet, hogy mást mondanának. Oké? Oké, tehát Sámson az, hogy mondják, nem tudom, tehát ez Blaha Lujza volt. Dráma királynő. Tehát oké, kell legyenek érzelmek. Milyen prédikátor lennék, ha nem lennének érzelmek abban, ahogy beszélek. Tehát csak így érzelm nélkül, farca, mindenféle érzelmek, így ledarálnám a dolgokat és elmondanám. Nem is tudnám. Tehát hálás vagyok Istennek az érzelmekért. Meg az én érzelmeimért. Hálás vagyok érte. Ő adta nekem, és ez azt jelenti, hogy használhatom azt az ő céljára. Oké? Tehát használhatom. De mi van akkor, amikor nem én uralom az érzelmeket, hanem az érzelmem ural engem? Akkor van probléma. Oké? És körbenézek, hát több mint a fele, úgy látom, hogy nők. De azt hiszitek, hogy a nőkről beszélek, de én a férfiakról beszélek. A férfiak 10-szer hisztisebbek, mint a nők. Figyelj! Sámson felesége is iránkoztak, Sámson ölt. Gyilkolt. Na, ki az érzelmibb? Ki az érzelmibb? Na, de hogy tényleg szükségünk van az érzelmeinkre. Szükségünk van, és neked is szükséged van az érzelmédre, hogy azt tegyük, amire el vagyunk hívva. Isten ajándéka ez számunkra. Amikor prédikálok, akkor éreznetek kell, hogy prédikálok. Amikor hangosabban beszélek, akkor azt úgy akarom mondani. Ha sutyorogva, vagy ha sírok, nincs odaírva nekem jegyzetben, hogy itt sírni kell. Ha jön, jön. Jön, jön, de nem akarom szégyelni. Jön, de Isten használja azt. Tehát szabadságunk van rá, és ez Isten ajándéka. Tehát de milyen, ugye Isten ajándékának a furcsasága, hogy az, ami mondjuk egy érzelmi ajándék, mondjuk egy prédikátornak, itt szörnyű sofőrré teszi a forgalomba. Mit csinált a szörnyű? Oké, tehát az ember ugyanúgy tűzbe tud kerülni a kocsiban is, amikor olyan a forgalom. Tehát, na, de a lényeg az, hogy mit kezdünk vele. És hogyha elolvasod Sámson sztoriát, ez egyébként a Bírák könyvben 13-tól 16. fejezetig van, ez 4 fejezet, akkor látni fogod, hogy Isten elhívta őt, hogy megszabadítsa Izraelt a filiszteusoktól. És ehhez kapott szenvedélyt, érzelmeket. De sajnos ezt a szenvedélyt, ezeket az érzelmeket a saját belátása szerint használta. A saját belátása szerint. Ahelyett, hogy Isten célja szerint használta volna. Ja. Úgyhogy nem megszabadította Izraelt, mármint 20 éven keresztül, mert azért mindjárt megnézzük a legvégét a sztorinak, de hanem elvette feleségül a filiszteusokat. Tehát nem jó, elpáholta őket, hanem feleségül vette őket. Na, úgyhogy stabilak vagyunk az érzelmekben. Aztán második, elköteleződés. Mert az van, ha az érzelmeid határozzák meg a dolgokat, hogy betartod-e a kötelezettségeidet, vagy sem, akkor sose leszel stabil. Tehát ha az érzelmem múlik, hogy eljövök, ha az érzelmem múlik, hogy bemegyek-e dolgozni, ha az érzelmem múlik, hogy jövök-e gyülibe, ha az érzelmem múlik, hogy most szeretem a feleségemet, vagy nem szeretem, akkor instabil lesz, minden instabil lesz, ha az érzelmeimen múlik, hogy éppen hogy érzem a dolgokat. Oké? Tehát három dolgot nem tehetett. És megtette mind a hármat. Mert érzelmileg instabil volt. Elkötelezettséget vállalt három területen, és nem tette. Oké? És érdekes, mert amikor anyukája terhes volt vele, akkor jött egy angyal, hogy Sámson Izrael szabadítója lesz majd. Tehát az angyal elmondta, mielőtt teherbe esett, hogy lesz gyerek, Izrael szabadítója lesz. De az anya nem mondta el az apának, az apjának, hogy mit mondott az angyal. És ezért nem volt, aki elmondja Sámsonnak. És úgy nőtt fel, hogy tudta és érezte magában, hogy erős, de nem kapta meg a célt. És sokszor ez is instabillá tesz bennünket, hogy van egy elhívásunk, van egy küldetésünk, és vagy nem akarjuk meghallani, vagy mást hiszünk el magunkról, de ott van bennünk a képesség, ott van bennünk az ajándék, ott van bennünk az érdeklődés, a tűz, a szív arra, de még sincs meg az a cél. És az ember csak duvadoskodik az életében. És dühöng az életében. Mert senki nem mondta el neki, hogy a te erősségednek ez a célja. És ezért adta az Úr neked. Oké, harmadik terület, az ambíció. 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 Tehát a törekvés, a buzgóság, az ambíció. Stabil vagy? Stabil vagy az ambíciódban, a törekvéseidben? Stabil vagy? Mert ha az, amit akarsz, az nem az, amit Isten akar, még ha megkapod is, el fog pusztítani. Tehát ha az, amit akarsz, az nem az, amit Isten akar, akkor még ha el is éred azt a célt, az el fog pusztítani. Nem életet fog adni, és nem erőt fog adni. Úgyhogy mik a törekvéseim? Két dolgot akart brutálisan Sámson. A bosszút, állandóan bosszút, az egy gyilkolt, és a nőket. Tehát megvolt az ereje, hogy elérje Isten célját. Abszolút megvolt. De nem a helyes irányba tette az erőt. Ő a bosszúra tette az erejét, és a nőkre tette az erejét. Pedig a szabadításhoz megvolt az ereje, mert arra volt elhívva. És tudom, hogy Fruzsika vágyik arra, hogy majd híres hip-hop táncos legyen. Ügyes is egyébként, tényleg. Vagy Florában is ott van, hogy egy sikeres tollas játékos legyen. És vakíthatjuk őket, hogy ó, igen, drágám, biztosan az lesz, igen. De nem, az nem lenne valós, ha azt mondanánk, hogy oké, vágysz erre, és ó, igen, biztosan az lesz, hogy megígérjük. Nem. Tehát három dolog kell ahhoz, hogy sikerüljön valami. Egy, tehetség. Kell. Tehát talentum kell, ajándék. Aztán kettő, lehetőség. Lehetőség arra, hogy csinálhass. De ezek vagyunk mi. Hogy befizetjük az óradíjat, megadjuk a felszerelést rá, logisztikázzuk, tehát segítjük abban, hogy megtörténjenek a dolgok. Tehát lehetőséget biztosítunk nekik. Oké, tehát menedzseljük a gyereket, hogy legyen rá ideje, meg minden. De ott van a harmadik, amivel már mi nem tudunk mit csinálni, az ösztönző erő, a hajtóerő. Az ő benne van. Ezt senki nem tudja kívülről belénk tenni. Ha ezt ők nem teszik hozzá, akkor nem lesznek sikeresek abban. Oké, tudsz? És sokszor tudod, mi a baj? Hogy nem akarjuk eléggé a dolgokat. Mi csak egy állást szeretnénk, de nem azt, hogy egy változást hozó ember legyek azon a helyen. Hát csak legyen egy állás. Oké, tudsz? Mi csak magunk számára akarunk valamit. Tehát nem imádkozunk azért, hogy Uram, adj többet, mint ami szükséges. Hadd legyek én a te csatornád. Hanem csak annyi, ami... És nem feltétlenül pénzről beszélek, hanem sok más dologról. Ja. Tudod, adj több lehetőséget, hogy áldás lehessek emberek számára. Áldás akarok lenni ott, ahol vagyok. Oké, tehát mi a törekvésem? Stabil vagyok, vagy instabil az ambícióimban? Sámson csak annyira volt erős, hogy megkapja azt, amit ő magának akart. És megkapta a bosszút, megkapta a nőket, megkapta semmi több. És pont ezért lett kevesebb. Ja. Mert nem volt stabil a törekvése. Meglátta a nőt, akarta, megszerezte. A veszted. Ez volt a veszted, Sámson. Ja. Tehát üres lesz. Még ha eléred is, üres lesz, hogyha ez nem Istennek a célja veled. És elvesztette az erejét. Pedig nem volt gyenge, csak instabil. Negyedik terület, kapcsolatok. Stabil vagy a kapcsolataidban? Sámsonnak hihetetlen problémája volt az, hogy a rossz emberekre hallgatott. A rossz emberek. Rossz emberek körül akart lenni. Filiszteusokkal lógott. Ahelyett, hogy kiűzte volna őket, vagy kinyírta volna őket. Körülöttük lógott. Velük volt egyfolytában, állandóan. És Isten, lehet ebben az időszakodban, stabilizálni akar téged. Stabilizálni. Hogy erősebb lehess. Hogy többet megtapasztalj az ő erejéből benned. Viszont ehhez be kéne fejezni azt, hogy állandóan a gyenge emberekre támaszkodsz. És őket gyűjtöd magad köré. És belőlük merítesz. Nem fog menni. Nem fog menni. Feléjük lehet szolgálatunk, de szükségünk van erős emberekre magunk körül. Lehet, hogy nem a rossz emberekre támaszkodsz, hanem elszigetelted magad. És senki nincs körülötted. Ez is lehet. Sámson például nem hallgatott a szüleire. Ja. Tehát azok, akik szerették őt, és a javát akarták, nem hallgatott rájuk. Tehát mondták neki, hogy ne házasodj össze filiszteus nővel. Összeházasodott. Na. Azzal házasodott össze, akik utálták őt. Hát ez lett a veszte. Figyelj, ha mindig gyenge emberekre támaszkodunk, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy becsapnak, cserben hagynak és kihasználnak minket. Ne csodálkozzunk. Mit kell ezen csodálkozni? Akkor ne csodálkozzunk. Tudod, ha Delila ölébe hajtom a fejem, akkor ne csodálkozzak, hogy kopaszon ébredek. Ja, a második nem, ez Virág Andrea Delila. Hajáróval aludtam, és benne maradt. Úgyhogy olyan emberekre van szükségem, akik erősek. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok gyengékkel, de hogy akikre támaszkodom. Érted? Tehát akik nem úgy vannak, hogy talán ez, talán az, vajon majd így vagy úgy, majd így, majd úgy. Nem, olyas valakire van szükségem, akinek van hite. És van kapcsolata Istennel, aki stabil, aki a viharban majd velem marad. Amikor kibírhatatlan vagyok, akkor tudja fogni a kezem. És nem hagy cserben. Aki kitart mellettem, amikor az élet próbája és vihara ott van. És nem akkor van csak ott, amikor neki jó, vagy amikor ő kihozhat magának valamit a kapcsolatunkból. Hanem stabil emberek. Őre szükségünk van mindenkinek stabil emberekre. Ja. Stabil, nem lehet össze-vissza lögdösni. Ez hiába lögdösném ezeket az állványokat, nagyon keményen kéne meglöknöm. Mert a legstabilabb állvány ez a háromlábú. Tehát nem lehet. Ja. És a stabilitás az ott van lent. Az a felszín. A stabilitás az ott van lent. Érted? És Isten azt mondja ma nekünk, hogy a billegésedet nem ezek a dolgok befolyásolják az életben. Nem a felszíni dolgok, vagy amit tapasztalsz, hanem ott lent, amik mélyen vannak. A felszín alatt lévők okozzák az instabil felszíni életet. Úgyhogy az ötödik, a hit, landol a repülő, és befejezzük. Hány hívő van itt? Hány hívő van itt? Hány? Oké, tehát hiszel olyas valamiben, amit nem látsz? Ez hívő. Hiszel olyas valamiben, amit nem látsz? Figyelj, levágták Sámson haját, elveszítette az erejét, mert elveszítette a stabilitását. És amint sikerült elvenni a stabilitást, kiválták a szemét. Tehát megvakult. Vakká tették őt. De igazából ez a külső vakság, ez csak egy megnyilvánulása volt annak a vakságnak, amit élt az előtte lévő 20 évben. Ez már csak a végkifejlet volt. Sámsonnak igazán látása már nem volt 20 éve. De ez a kép, hogy végképp elveszítette látását. Úgyhogy látás által már nem tud semmit csinálni. Úgyhogy az erős emberből egy rabszolga lett. Összekötözve az ereje, gyengeséggé vált. És aztán a 16. fejezetben, 24. 25. vers, kivitték Dagon templomához, kihozták középre, és azt akarták, hogy gúnyt is üztek belőle. A Sámsonból gúnyt fogunk küzni, és csúfolták meg minden. 3000 ember szeme láttára, tehát 3000-en nézték. És azt mondja a 24. vers, hogy amikor már az egész ünneplő sokaság jókedve magasra hágott a gúnyolódásban, valakinek az az ötlete támadt, hogy vezessék elő Sámsont, hagy gúnyolódjanak még rajta, kihozták a foglyot a börtönből, a nagy oszlop csarnokba vitték. És itt óriási hibát követtek el. Oké? Ez okozta később a vesztüket. Figyelj! Az oszlopok közé állították őt. Mit tesz egy oszlop az épülettel? Tartja. Stabilizálja. Oké? Tehát odaállították őt. És összegyűltek elé. Tehát Sámson vak, nem lát, csak tapintani tud. Tehát csak azt akarom, hogy lássatok, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben volt. Amiben csak lehet. 3000 ember gúnyolódása közepette. Egy nem lát. Az ereje elmúlt. És figyelj, a legkiszolgáltatottabb helyzetben hogyan hozza valaki élete legnagyobb győzelmét. Ez a sztori erről szól. Erről szól. Erről szól ez a történet, hogy hogy tudsz győzni, még akkor is, amikor a legkiszolgáltatottabb helyzetben vagy. És lehet, hogy valakihez beszélek, akinek szüksége van egy második esélyre. Mert azt gondolod, hogy az elsőt elszúrtad. Vagy gyenge vagy. És azt mondod, nincs erőm ehhez. Nincs erőm a házasságomhoz, nincs erőm a gyerekemhez, nincs erőm az élethez. És összeroskadtál most az instabil életed miatt. De ott van Sámson, akinek le van vágva a haja. És aztán itt a második hiba, amit elkövettek, hogy meg kellett volna skalpolniuk. Ugye, mert mikor virág elmegy fodrász, és azt mondja, jó, lehet, hogy levágatom a hajam. De mi lesz akkor, hogyha... De drágám, mit aggódsz? Vágasd le nyugodtan, mert a haj az mindig kinő, visszanő. Oké, és nem számoltak. Tehát ha megskalpolták volna, akkor nem nőtt volna vissza, de visszanőtt. Visszanőtt. A haj visszanő. És ezt akarom mondani nektek, hogy az erő vissza fog térni. Akármilyen gyengének gondolod magad, és érzed magad. Vagy kilátástalan a helyzet. De az erőd vissza fog térni. Úgyhogy 26. vers, Sámson akkor ahhoz a fiúhoz fordult, aki őt a kezénél fogva vezette. Oké, tehát valaki másnak a vezetésére volt szorulva. Azt mondja, vezess oda az oszlopokhoz. Vezess oda az oszlopokhoz, amik az épületet tartják. Hadd támaszkodjam hozzájuk. És a 29. vers, ugrunk egyet. Azt mondja, azzal... Tehát ott van vakon, nem lát semmit, csak a hit szemei vannak, tudja, hogy az oszlopok megtartanak, az élet oszlopai. És azt mondja, azzal látni nem lát, de támaszkodni tud. Azzal a két középső oszlopnak, amelyek az egész épület terhét hordozták, mit csinált? Következő? Mondjátok? Neki feszült. Neki feszült. Neki feszült az oszlopoknak. Neki feszült az oszlopoknak. Hihetetlen. Mit fogsz csinálni a következő időszakodban? Neki feszülsz. Neki feszülsz. Mit fogsz csinálni a viharban? Neki feszülsz. Amikor nem látsz, neki feszülsz. Amikor elment a remény, neki feszülsz. Amikor a barátok elhagynak, neki feszülsz. Amikor ellened fordulnak, neki feszülsz. Amikor nem tudod, mit csinálj, neki feszülsz. Neki feszülsz. Mert amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ja. Úgyhogy amikor nem látott, akkor hitt. És imádkozott az Úrhoz. És ekkor értettem meg, hogy miért került bele a felsorolásba. Oké? Mert gyengévé vált. És aztán a gyengeségből felerősödött. Egy pillanat alatt. Mert hitt, amikor nem látott. És a halálával képes volt megtenni azt, amit az egész életében nem volt képes. Úgyhogy hihetetlen. Csak neki feszült az oszlopoknak. És amikor neki feszült az oszlopoknak, rájött arra, hogy az ereje nem hagyta el. Az erő megvan. Végig ott volt. És Isten azért küldte ma neked ezt az üzenetet, meg nekem is, hogy stabilizálódjunk. Lehet ide-oda lögdös a szél, hogy Jakab 1.8-ban azt mondja, hogy mert aki kételkedik, annak a lelke kétfelé sántikál, nem képes dönteni, mindenben állhatatlan és megbízhatatlan. Oké? Okay? Instabil. De. Itt vagy most az oszlopok között, és a hajad nő. Fiúk! Nő a hajunk! Úgyhogy köszönjük, Urunk! Köszönjük, hogy stabilizálódni fogunk. Köszönjük, hogy Te adod az erőt mindezekhez. Köszönjük az élet oszlopait, amikkel segítesz bennünket stabilizálódni. És csak kérünk bölcsességet mindezekhez, amiket hallottunk, hogy alkalmazzuk azt. Jézus nevében. Amen.